Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat. Én Lugovics Milán vagyok, és itt ül velem szemben a stúdióban dr. Róna Tamás főrabbi úr, a Mazsi Hisz országos rabbi testületének az elnöke. Még egyszer szeretettel köszöntelek.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
És azért különleges ez a mai műsor, mert ezt a beszélgetést általában felvételről sugározzuk, hiszen a főrabbi úr vidékről érkezik hozzánk, de most kivételesen élő adásban jelentkezünk, azért is örülök ennek az alkalomnak, mert így mód nyílik arra, hogy a kedves hallgatóink telefonon is hívjanak bennünket, és kérdezzenek bármit a főrabbi úrtól. A telefonszámunk 1-374-0904, és szeretettel várjuk a hívásukat, amire tud a főrabbi úr válaszol, vagy hát valamit.
Szeretettel állok a rendelkezésükre.
És miután ez ennek a 2020-as évnek az első műsora ebben az Ígéret Földje című sorozatban, ezért valamiképpen tággan az új évről lesz szó. Egyáltalán a zsidó időszámítás hogy is néz ki, milyen év van, és azon belül úgy tudom, hogy nem új év van a zsidó időszámítás szerint, úgyhogy azért érdekes lesz arról beszélnünk, hogy hogyan is indulunk neki egy új évnek, tehát hogy van ez a zsidó időszámítás.
Hát akkor először magáról az időszámításról egy pár rövid gondolatot. Most mi az 5780. évben vagyunk. Úgy néz ki a zsinagógai év, hogy ez luniszorális, azaz mind a Solaris, mind a nap, mind a luna, mind a hold alapján van kiszámítva a kalendárium, illetve még egy-két csillag is bele lett kalkulálva. Ez azt jelenti, hogy míg a Gergely naptár szoláris, azaz 30-31 napos, kivéve ugye a február, hogyha szökő év van, az alapesetben 28, különben 29, vagy például az iszlám kalendárium, ami pedig lunáris, azaz a holt hónapok 28 naposak, így a zsinagóga év az nem 365 napból áll, hanem csak 356 napból, így 9 napos csúszásban vagyunk, és ezt a 9 napot ezt egyensúlyba kell hozni az évszakok miatt, mert hogy a tórai ünnepeink azok közül többen évszakokhoz vannak kötve. Tehát ebből kifolyólag van egy 19 éves nagy ciklus, és 19 évben van 7 darab szökőév, ami annyit jelent, hogy a harmadik, a hatodik, a nyolcadik, a tizenegyedik, a tizennegyedik, a tizenhetedik és a tizenkilencedik évek a szökőévek. Ez azt jelenti, hogy ebben az évben, a szökőévben nem 12 hónapos a zsinagóga év, hanem 13 hónapos. Egy plusz hónapot illesztettek hozzá a mesterek, második Hillel korától kezdve használjuk ezt a luáhot, amit napjainkban is használunk, és gyakorlatilag ez adja meg a harmonizációját, a stabilitását a naptárnak. Érdekesség, hogy van egy 28 éves nagy ciklus is, ez pedig nem más, mint hogy ugye az örökkévaló a negyedik nap teremtette meg az égi testeket. Ez egy szerdai nap, mert ugye nálunk vasárnaptól kezdetik számoltatni a hetet. Ebből kifolyólag pedig 28 évente a nap visszatér a teremtési pillanatának, amikor az örökkévaló megteremtette, arra a helyre és abba a közegbe. Ez minden 28 évben van így, illetve 19 évente pedig van ez a másik nagy ciklus, amely a naptári kalendáriumot hivatott folyamatosan egyensúlyba tartani. A következő kérdés, amit ugye érdemes megkérdezni, azt hiszem, hogy ez az 5780 év, ez így mihez képest 5780 év? Ugye a zsidóságon belül a tanulás, a megértés és a hit, azok nem különálló szerelvények, nem különálló simpárok, amelyek egyenesen tartanak a végtelenbe, és majd ott esetleg összeérnek, hanem ezek nagyon gyakran egymás alatt, fölött, vagy egymáson futnak. Ami azt jelenti, hogy ahhoz, hogy megértsük, hogy ez az 5780 év, ennek mi a kiváltópontja, mi az indulópontja, tudnunk kell, hogy ugye a teremtés első 6 napja az hogyan kezdődik. Ugye a hatodik nap teremti a jó teremtő Ádámot, majd Évát, tehát amikor az első napot olvasjuk, akkor van ember? Hát nincsen. Ergo a második nap, a harmadik, a negyedik és az ötödik nap sincsen, és a hatodik napnak a végén teremti meg Ádámot. Tehát bizonyos, hogy hogy a teremtés úgymond első hét napja, szombatig bezárólag, az nem a teremtett ember idejében van. Az örökkévaló számára az időfogalma az hogyan értelmezhető? Tudjuk azt, hogy a teremtett világban az örökkévaló az egyedüli, aki bizonyosan létezik egyszerre az idő halmazán belül és azon kívül is. Tehát természetesen, ha ezt az ő értelmezésében próbáljuk megközelíteni, tehát hogy az örökkévaló ideje mit is jelenthet, akkor a Zsoltárokban találhatunk rá választ, ahol olvassuk, hogy az emberi években ezer év az örökkévalónak egy tized másodperc. Hát így akkor azért egészen más idő és tér képzetet nyerünk rögtön. És ahogy elérjük az első egy hetet, ugye a szombat a hetedik nap, az már az Édenkertben történik. És az sem az ember számára egy nap, hanem a jó teremtőnek. Amikor megtörténik az édenkerti kiűzetés a hetedik nap után, de a nyolcadik napot még nem érjük el, mert hogy a zsidó vallásfilozófiában a nyolcadik nap az már a messiás kora, mert hogy valójában nyolc nap lett teremtve, nem hét napból áll a hét, hanem majd nyolcból fog. És nagyon izgalmas, hogy a templomok azok úgy működnek, mint egy ablak a nyolcadik napra, a messiási korra. Tehát amikor megpróbáljuk megérteni, hogy az 5780 éves honnan indul, akkor én azt bátorkodom mondani, hogy volt a teremtésnek hét napja, amely az örökkévaló idejében volt, ezt követően pedig elindul a zsidó időszámítás. És így beszélhetünk, és így érthetjük talán meg, hogy mit is jelent.
A kedves hallgatóinkat továbbra is bátorítom, hogy hívjanak bennünket, kérdezzenek a főrabbi úrtól. 1-374-0904 a telefonszámunk, és akkor 5780. év, ugye? Igen. És akkor ezen belül a zsidó időszámítás szerint mikor van az új év, vagy ezt hogy határozzátok meg?
Izgalmas, a misna, ugye van a zsidó hagyományban az írásbeli szentírás és a szóbeli szentírás. Az írásbeli szentírás azt úgy nevezik, hogy Tanakh, ez nagyon sokban hasonlít a Bibliához. Ugye a Biblia, amit a keresztény testvéreink ti úgy értelmeztek, hogy van egy ószövetségi része. A zsidó szentírás, írásbeli szentírásnak 24 könyve van, és ezt követően ismerünk apokrif vagy pseudokrif iratokat, ezt a szabad elmagyarázom. Ugye az utolsó könyv, amely még kánonba lett foglalva a zsidó szentíráson belül, az nagyságrendileg mondjuk az időszámítás előtti harmadik századig lezárásra került, mert a zsidó kánon ante 300-ban elnyeri a végső formáját. A Makabeusok könyve, Judit könyve vagy Tóbiás könyve, amelyek részei mondjuk az Ószövetségnek, ezek fiatalabb könyvek, ergo nem lehetnek részei az idő miatt a zsidó szentírásnak, a zsidó kánonnak, de apokrif és pseudokrif szövegekként ismerjük. Ez a szentírási része, az írott szentírás. Van egy szóbeli szentírásunk, amit úgy ismerünk, hogy Talmud, azaz hát a talmudikus irodalom, amely több apró, kisebb részből áll, amelyek mögött óriási irodalom van, és ezen belül találunk egy olyan traktátust, amit úgy nevez a hagyomány, hogy Rosh Hashaná, azaz az új év, és itt találjuk, hogy hát négy új éve van a zsidóságnak. Az 5780, tehát a zsinagógai esztendő fordulópontja, az mindig Tisri hónap elseje. Azaz a zsinagógai új év, amely egyben a mindenkori hatodik naphoz lett beállítva, tehát Tisri hónap elseje, az mindig a teremtés hatodik napja, amikor az örökkévaló megteremtette Ádámot. Tehát az ember születésnapja a zsinagógai új esztendő. Ez egy. Ennek van egy ünnepi ritusa, sok hagyománya, nagyon szép esemény sorozat, ami ekkor épül. Van egy második, ez a második a királyok újéve, amely annyit jelentett, hogy Nisszán hónap elseje, nagyon izgalmas, zárójel, amit most mondok, amikor megtörténik a pusztai hajlék, tehát amely a 40 éves vándorlás során a szentélyi feladatot látta el, majd ezt követően a honfoglalás idejében is, egészen addig, ameddig Salamon föl nem építi Jeruzsálembe az első szentélyt, itt kellett ellátni az összes szentélybeli szolgálatot, az imádságot, illetve az áldozatokat. Na most, ennek a szentélynek, ennek a pusztai hajléknak a felavatási ritusa az Nisszá hónap elsejével vette kezdetét. Ebből származtatták a királyok korszakaiban, tehát amikor ugye az első zsidó királyt Sámuel felkeni Sault, akkor onnantól kezdve elindul a királyoknak az éve, évei, amit hát ugye mértek, tehát hogy az uralkodásának a hanyadik éve. Itt pedig a fordulópont Nisszán hónap elseje lett, mint ahogy felavatták a pusztai hajlékot, ami annyit jelent, hogy ha beiktattak mondjuk Adár hónap 28-án Nisszán hónap elsejéhez képest két nappal egy új uralkodót, akkor két nappal később már az uralkodásának a második évét kezdte el. A harmadik új év az pedig a fák új éve, hát ez egy nagyon szép, ez is egy nagyon szép esemény, ezt úgy nevezzük, hogy Túbi Sövát, azaz Sváthó 15-e, amely nem sokára be fog következni. Ugye ennek a kezdőpontja ugyanúgy, mint a királyok uralkodási évei, a gyümölcsfákat is mérnünk kell az éveik szerint, mert hogy van a Tórában egy olyan törvény, amely úgy hangzik, hogy Bikurim, a zsengék törvénye. Ami annyit jelent, hogyha elültetünk egy gyümölcsfát, akkor az első három évében tilos bármit róla levenni, a negyedik évében pedig a zsengéket, a 10%-át lehetett levenni, lehetett fogyasztani, illetve ezt felvitték Jeruzsálembe, és ott fogyasztották el. Na most, ebből kifolyólag a gyümölcsfáknak is az élettartamát, az életéveiket mérnünk kell, és a gyümölcsfáknál ez a Sváthó 15-e a fordulópont. Tehát, hogyha egy fát Sváthó 14-én ültetünk el, akkor 15-ével már az első életévét betöltötte. A fák új éve nem más, mint a természet és a teremtett ember közötti harmonizációnak egy állandó megerősítése. Játékosan csak azt bátorkodom megkérdezni, hogy te szereted a mangót?
Igen.
És tudod, hogy hány fajta mangó van?
Fogalmam sincs.
Képzeld el, hogy 17 féle mangó van, 17 különböző fajta mangó. Most az a nehézség, hogy ugye áldást kellene rá mondani. És képzeld el, hogy van olyan mangó, ami bokron nő, és van, ami fán nő. Ergo, kell tudnunk egészen pontosan, hogy az a mangó, amit fogyasztunk, az most bokoron termő mangó, vagy fán termő mangó. Mert hogy ehhez képest tudunk áldást mondani. Nagyon izgalmas az askenáz világban, tehát abban a világban, amelyet Közép-Kelet-Európában alakult ki zsidó világ, ott 15 különböző gyümölcsöt eszünk, mert hogy ugye Sváthó 15-ére esik, akkor megtiszteljük a napot, és 15 gyümölcsöt eszünk. Zárójel, a szefárd zsidóság, ugye a spanyol ajkú, ahol nem csak a Spanyolországból elszármazott zsidóságra tessék gondolni, hanem mondjuk akik a Közel-Keleten éltek az elmúlt hosszú évszázadokon keresztül, nekik külön hagadájuk van. Hagadá, de hát az micsoda? Most a rabbi valami fontosat mondott. Kérem szépen, hogy Pesach ünnepe, amely az egyiptomi kivonulás ünnepe, amely egyenes út lesz majd a kőtáblák átadásához, amely a zsidóság egyik legfontosabb ünnepe, a szabadság fizikai jelképe. Ennek az ünnepnek az első két estéjét úgy nevezzük, hogy széderesték, azaz a rendestéje. Ezeken az estéjen azok a házigazdák, vagy akik a szédert vezetik, egy hagadát használnak, egy olyan ünnepi füzetet, amelyben a teljes széder estének a menete, feladatai, játékai, történetei, imádságai benne vannak, és ezt kell elmondanunk, felolvasnunk, elmesélnünk, mert zárójel, a zsidóság legfontosabb imádsága a Sma Iszraelbe írva van Sinantam Lövanecha, azaz tanítsd meg a te fiadnak, ahhoz pedig el kell mesélni. És ez az elmesélés nem más, mint hogy az ember hogyan tud szabaddá válni. Minden korban, bárhol éljen a teremtett ember, ki kell vonulni Egyiptomból, mert hogy a rabság nem csak Egyiptomban létezett évezredekkel ezelőtt, hanem a teremtett ember úgy él, hogy nagyon könnyen alárendeljük magunkat talmi értékeknek. Legyenek azok valamilyen függőségek. Minden évben lehetőséget adunk, mint a zsidó közösség, amit a jó teremtőtől kaptunk, hogy ezeket a függőségeket, mint személyek le tudjuk tenni, hogy ki tudjunk vonulni a mindenkori Egyiptomunkból. És itt jön egy nagyon izgalmas rész, mert hogyha ezt meg tudjuk tenni ezzel a hagadával, és ez ilyen fontos, akkor már megértjük, hogy a szefár zsidó közösségben a túbisövát annyira fontos a természettel való együttélés, hogy neki külön hagadájuk van, külön ugyanolyan súlyú, összeállított estéjük van, a rendestéje, a fák újévéhez, mint az egyiptomi kivonuláshoz. Természetesen ez a fák újévének a kivonulása során használt széder, azaz az ott használt, felolvasott hagadá, nagyon különleges. Mindennek jelentése van. A gyümölcsöket három nagy kategóriába sorolják. Ugye alapesetben, amikor egy zsidó ember gyümölcsöt szeretne fogyasztani, akkor két alap áldást mondunk, illetve egy harmadikat. Úgy különböztetjük meg a gyümölcsöket, hogy van, ami a fán él, és van, ami a földön. Na most nagyon fontos, hogy felkészültnek kell lenni, tehát hogy ez is egy külön játék, hogy az ember tudjon tanulni, hogy például a banán az fán terem, vagy sem. Ugye a banán az pálmán terem, a pálma meg fűféle, tehát nem tartozik a fák közé, ezért rá a földön termő gyümölcsök áldását mondjuk ugyanígy a datója, vagy vannak olyan mangók, vagy például az ananász az bokorban ő. Tehát egy nagyon izgalmas játék a gyerekekkel megtanítani őket, közelebb hozni az anyaföldhöz, a természethez. Ne felejtsük el, hogy Ádámot miből teremtett az örökkévaló?
Hát a földből.
Hát a földből, innen van az elnevezése, és nem szabad abba a hibába beleesnünk. A 20. század második felének volt egy kiváló vallásfilozófusa, Rosenzweig. És Rosenzweig egy ilyen kis történetben azt írja le, hogy ugye ott már lehetett látni, hogy az emberi technológia akár odáig is juthat, hogy klónozunk. És a történet arról szól, hogy a teremtett ember kiáll az ég alá, és fogja a port, és fölkiált, és azt mondja, hogy a föld porát, a termőföldet, és azt mondja, hogy látod, örökkévaló, hozzád váltam hasonlatossá, mert én is képes vagyok a földből embert teremteni. Az ember megittasulva a saját erejétől ezt mondja. És ekkor, és ebbe van benne Rosenzweig zsenialitása, hangzik az égi hang, és csak annyit kérdez, hogy rendben van, na de a föld. Mert az örökkévaló az egyedüli, aki a semmiből teremt. És ezt nem szabad soha elfelejteni. És ez a fajta ünnepsorozat egyértelműen, hogy ezt is megerősíti.
Kedves hallgatóink, a műsoridőnk nagyon gyorsan telik, én nem biztatnám a hallgatókat, hogy kérdezzenek a főrabbi úrtól, mert erre most van lehetőség, most vagyunk élő adásban, de hát amíg nem érkezik telefonhívás, addig én kérdezek, eddig három új évről volt szó, a időszak, tehát a zsinagógai naptár szerinti, a királyok újéve és a fák újéve. Mi a negyedik?
Maga a talmudikus irodalom egy negyediket hoz, de én ezt megosztanám. A negyedik az a barmoknak az újévem. Hogy lehet az, hogy a barmoknak újéve van, ahogy a fáknak újéve van, ahogy felhívja a figyelmünket a jó teremtő, a zsidó hagyomány, hogy igenis részesei vagyunk ennek a világnak, méghozzá alapvető és kivehetetlen, elforgathatatlan, megmásíthatatlan részei, ugyanígy, ahogy a növények, az állatok is, tehát fauna és flóra, e kettő együtt létezik, nem külön-külön. Ez az első gondolat hozzá. A másik pedig, hogy a sátoros ünnep napjában, amely az őszi ünnepsorozat utolsó ünnepe, volt egy olyan áldozati forma a pusztai hajlékba először, hogy 70 lábas jószágot mutattak be áldozatul, mert hogy 70 nemzet létezett a szentély a pusztai hajlék korába a világon. Minden nemzet békéért, jólétéért egy-egy áldozatot mutattak be. Na tehát az áldozat azt ne úgy képzeljük el, mint egy tőlünk független lábas jószág, hanem úgy képzeljük el, mint hogy a családnak van 3 darab tehénkéje. És ez adja a megélhetést. És az egyiket egyszerűen oda kell adni. Tehát az ember akkor ad önmagából, és nagyon sokszor akkor van eredmény, hogyha ott vajúdás van, hogyha ott áldozathozatal van. Mert enélkül a teremtett ember útja általában egy helybe járással történne csak. És én mondtam azt, hogy azt gondolom, hogy van itt egy másik új év is, amely Nisza hónap elsőjéhez, illetve egész pontosan Nisza hónap 14-e estéjéhez kötődik. Az egyiptomi kivonulás, Pészach ünnepe, az nem csak a zsidóság ünnepe, hanem az egy egyetemes szabadság ünnep. Ha megnézzük az emberiség történelmét, az ókortól kezdve, Mezopotámiától, át a nagy birodalmakon át, egyszerűen nem látunk olyat, hogy vérontás nélkül egy nép elnyerte volna évszázados rabsága után a fizikai, majd később a lelki szabadságát. Ugye ez majd a Szináj hegyénél történik meg. Tehát ez egy olyan unikális pillanata az emberiségnek, hogy a hívő embernek igenis látnia kell, hogy a jó teremtő, aki mindenható, képes bennünket a mindenkori Egyiptomból kivezetni.
Úgy látom, hogy van egy bejövő hívásunk. Halló, halló!
Dicsérjék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Én szeretném megkérdezni, hogy ebbe a kettős naptárban hogyan lehet élni. Megmondom, mi nem tudom, hogy meg tudom-e fogalmazni jól, de azt szeretném elmondani, hogy előfordulhat, hogy szünetnap van, mert a Gergely naptár szerint valamilyen ünnep van. Ugyanakkor nekik nem abban az időben esik. És előfordulhat, hogy nekik ünnepük van, de viszont azáltal munkanap. Valahogy ebben a kettős naptárban hogyan lehet élni?
Ezt én is meg szerettem volna kérdezni, mert a főrabbi úr folyamatosan napra készen emlegeti, hogy milyen év, milyen hónap, milyen nap. Úgyhogy köszönjük a kérdést, és várjuk a választ.
Köszönöm szépen, hálásom a
két kérdést.
Kezicsokolom.
Jó napot kívánok, jó napot kívánok.
Köszönjük, minden jó.
Igen. Nagyon fontos, hogy a kölcsönös tisztelet, amely többek között az együttélésben is nap mint nap megjelenik, az magától értetődik, hogy mind az állami ünnepeket a zsidóság ugyanúgy megtartja, elfogadja, és örömmel töltjük a saját szeretteink körében, mert hát nem kell, hogy mondjam, hogy a világ olyan, hogy nagyon gyakran 2-3 különböző munkahelyen kell dolgozni. Hát igenis, nagyon ráfér mindenkire, hogy egy kis időt, amely értékes és élő idő, azt a szeretteinkkel tudjuk tölteni. A másik oldalon, amikor a zsidó ünnepek vannak, és ezek munkanapokra esnek, ugye egy évben talán van 8-9 olyan ünnepnapunk, amikor nem dolgozunk, és nagyon gyakran a 8-9 nap közül körülbelül a fele az úgy esik, hogy ebbe benne van a szombat-vasárnap, ergo beszélünk körülbelül 4 napról, amire viszont kiveszünk szabadságot. Ezt azok a hittestvéreim, akik valamilyen cégnél dolgoznak, természetesen az évelején jelezni szokták.
Na, nem tudom, hogy így a utolsó új évnél, mint hogyha még ottan valami gondolat elvarratlan maradt volna, ott tartottunk ugye, hogy háború nélkül kapja meg a zsidóság a szabadságát, amikor Egyiptomból kivonul, hogy
ez nagyon fontos.
Ez le lett zárva ez a gondolat, vagy ehhez erről még tartozik valami?
Igen, azt gondolom, hogy ez maga egy olyan téma, amin hosszan lehet és kell elmélkedni, hogy mi kellett ahhoz, hogy egy olyan együttállás történjen, hát elsősorban ugye az örökkévaló csodái, tehát az örökkévaló akarata, hogy jöjjenek a csapások, ugye onnan indulva, hogy Egyiptomban, ne felejtsük el, sivatag menti ország, amely a mai napig, hogyha a víz készlete kellően erős, akkor van mit enni mindenkinek. De ha valami miatt a nílusok nem úgy töltődnek föl vízzel, akkor adott esetben a szántók kiszáradnak, mert hogy nincsen nedvesség, nincsen az éltető víz, amely megújítja a földet. Na most az első csapás, a vér, amely a teremtett ember testének az éltető folyadéka. De ha az kikerül, akkor az nem éltet. Tehát, hogy nem véletlenül, hogy a vérfogyasztás tilalma az egy alapvető állásfoglalás a Tórában, mert hogy a vérben van a lélek. Ez megint egy különálló történet, tehát ha mondjuk az orvostudomány aspektusából közelítenénk, akkor ez egy nagyon izgalmas beszélgetés lehetne, és egészen másfelé vinne bennünket. De ami a lényeg, hogy a 10 csapás közül már az első, ugye a vérre hívja föl a figyelmet. Hogy ott van a szimbólum, hogy minden éltető víz vérré válik, amely nem tartja fönt az embert, ha kívül van. Olyan szimbólumrendszer tömeg jelenik meg, végig kell nézni, hogyha nincs a víz, akkor mi az, ami történik? Jönnek a férgek, amelyek nem csak kellemetlenséget okoznak, hanem olyan betegségeket terjesztenek, amelyek alapjaiban fenyegetik az emberi létet. És így jutunk el az első szülöttek haláláig. Az első szülöttek halála olyan erős a mai napig a zsidóságban, hogy ha bemész egy zsidó házba, vagy egy zsidó otthonba, akkor fogsz látni minden bejárati ajtónál mezuzát, amely ugye emlékeztet bennünket arra, hogy a 10. csapás idejébe egy évesnél fiatalabb bárány vagy kecskének a vérével a két oldalsó és a szemöldökfát be kellett kenni, hogy a halál angyala elkerülje a zsidó házakat. Manapság, tehát onnantól kezdve, hogy a 10. csapás megtörtént, el kellett, hogy teljen egy pár száz évnek, mert hogy a mezuza, mint kegytárgy, mint amit, hogy hova kell tenni, milyen tartalommal, miként, az a végső formáját Javnéban az időszámítás előtti évtizedekben kezdi el elérni, és egy pergamen van a mezuzán belül, amire a Smá Iszrael szövege van fölírva, illetve a Vájhi szövege, és ezt gyakorlatilag a mai napig minden otthonra, minden helyünkre kitesszük. Tehát amikor a szabadságról beszélünk, a szabadság az egy nagyon komplex dolog. Hogy ezt meg tudjuk tartani, ahhoz tudnunk kell, hogy honnan jövünk, mert csak akkor tudjuk, hogy hova tartunk, ha ismerjük a múltunkat.
Nagyon kevés időnk van hátra, azt szeretném még megkérdezni, hogy ugye az új év kapcsán szoktunk jó kívánságokat megfogalmazni, vagy újévi elhatározásokat tenni. vallásosabb szóhasználatban, különféle áldás szövegeken gondolkozunk, hogy valamiképpen a zsinagógai újévnek hát mi a spiritualitása, mit kívántok, vagy hogyan indultok neki egy újévnek? Pár percünk van még hátra, de kérem szépen, hogy erre válaszoljál.
A zsinagógai újévben azt tartja a hagyományunk, hogy az örökkévaló minden teremtett lény sorsáról dönt, bíraként. Ebből kifolyólag a zsinagógai újév az nehéz, és sötét színeket is hordoz. De most, a 2020-as évben keresztény testvéreimnek szeretném kívánni és kérni, hogy ne féljünk tanulni. Ne féljünk hozzányúlni a Szentíráshoz, ne féljünk tanulni a könyveinkből, és ne féljünk tanulni egymástól. Mert hogy az emberi megismerés tanulás mechanizmusában a hit, amely mindig vezérel bennünket, és a tudás az, amely a lelki mannánkat folyamatosan pótolja, és ez önmagunk miatt is fontos, és a társaink miatt is elengedhetetlen.
Szóval akkor tanulás, meg manna, hogy tehát, hogy ilyenkor egyébként új évkor, nem tudom, megfogalmaztok ilyen jó kívánságokat, vagy...
Igen.
Vagy egyáltalán, most egy picit más kérdés, hogy mi az a szellemi vagy lelki erőforrás, spirituális manna, amelyet hát tulajdonképpen ma is szór a teremtő, és amit összeszedegethetünk, hogy akár egy napot, akár egy évet hát sikeresen éljünk át.
Mindig vissza kell állítani a nyugalmunkat, azt mindig meg kell erősíteni. Ahhoz, hogy lélekben csend vegyen bennünket körül az örökkévaló csendje. Hogyha ez mindig visszaállítható, mert persze, hát az élet rohanásába elterelődik a figyelmünk akarva akaratlanul, de hogy ezt gyakorolni kell, hogy oda mindig visszataláljunk, és egyre könnyebben. Ehhez szükség van önmagunk fejlesztésére, tanulására. A hit egy olyan szövedék, amely igényli, hogy építsünk rá. Várja tőlünk. Ez egyfajta várakozás, és ha itt sikerül jól érezve önmagunkat, mindig, minden nap egy picit hozzátenni, akkor azokat a gyertyákat, amiket az ünnepek során elégettünk, ünnepi gyertyaként, azokat mindig újra tudjuk gyújtani.
Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy hát legalább egy telefonhívás befutott, hogy valakiben megfogalmazódott egy kérdés. Lehet, hogy ez a téma, amiről beszélgettünk, ez nem volt annyira konfrontatív, vagy nem éleztünk ki szembeálló véleményeket, amelyekhez mondjuk könnyű lett volna csatlakozni, de hát volt egy ilyen alkalom is ebben a sorozatban, amikor hallgatóink kérdezhettek a főrabbi úrtól. Mindenkinek köszönöm szépen a figyelmet, az Ígéret Földje című műsort hallották, amely két hét múlva folytatódik, és köszönöm szépen dr. Róna Tamás főrabbi úrnak, hogy rendelkezésünkre állt, és az új évről, a zsidó új évek különböző típusairól, hát ilyen érdekes dolgokat elmondott nekünk.
Köszönöm szépen.
Köszönöm. Viszont hallásra.
Az Ígéret Földje. Beszélgetést hallottak dr. Róna Tamás főrabbival a zsidó-keresztény hagyományokról. Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.